September morning still can make me feel that way.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem mond le tisztségéről Súlyog Tamás, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, jelentette ki a miniszterelnök a Sándor palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására, akár most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja, ahogy fogalmazott. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatásai és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozni fog, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdése válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Az elnök leváltása vagy lemondása esetén ugyanis az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke ellátja ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrában szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakció vezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály is beszélt ezekről, ezek mellett pedig közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. 500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül a gyereknap alkalmából a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban tegnap. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a meghívottak a gyermekvédelemből, hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai és erdélyi családokból érkeztek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy transzplantáción átesettek. Létrejön a gyerek és ifjúsági részvételi csoport az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be a gyereknap alkalmából a tárcavezető. Lannert Judit úgy fogalmazott, szeretné, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői lehessenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Átfogó gyerekjogi reformjavaslatot vett át a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. Ennek célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a súlyos hiányosságokra, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a fejlesztéseknek köszönhetően több nap és szélerőmű tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek jöhetnek létre. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. A közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban szabályozzák majd az akkúipar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük. 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. A Puskás Arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el és 8 embert vittek kórházba. Franciaország szerte csak nem 800 embert állítottak elő és több mint 50 rendőr megsérült, miután a Paris Saint-Germain szombat este Budapesten megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. A francia belügyminiszter közölte, az őrizetbe vettek felét Párizsban és környékén fogták el, mintegy 15 városból jelentettek rendbontást. Franciaországban körülbelül 22 ezer rendőr volt szolgálatban. Végül az időjárásról. Délután este sokfelé várható zápor, zivatar, holnap kelet felé haladva lesz több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően egy kazincbarcikai önkormányzati pályázattal, uszonyos úszással, tenisszel, végül pedig egy sportiskolai felvételivel foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a labdarúgó Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza Spartacus, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást, de Bódog Tamás vezetőedző szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna, ugyanakkor a tavaszi szezonnal abszolút elégedett. Bódog Tamás vezetőedzőt hallják.
Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna. De a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, az akaratával és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban a nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet. És azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon neki mész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát is az én játékomban, ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy kié legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
Egyértelmű, hogy a Diós Győr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkben volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
Szerinte az Üllői úti győzelem volt a Nyíregyháza Spartakusz idényének a fénypontja, az újpesti vereség pedig a mélypontja.
Ha pozitívumról kell beszélni, hogy Pesten az Üllői úton megvered a Fradit, én úgy gondolom, hogy az nem egy mindennapos cselekedet volt, főleg úgy, hogy még alig voltam itt 2-3 hete. De a negatív értelemben egyértelmű ugyanúgy Pesten az Újpest ellen elszenvedett vereség, ami itt szerencsétlen történet volt. De azon kívül sok szép momentum, sok szép jelenet, mérkőzés, lelkesedés, szenvedély. Én úgy gondolom, hogy ez jellemezte az egész tavaszunkat, és bízok benne, hogy a szurkolóknak is ez egy nézhető és egy kedves történet volt ez a tavasz.
Beszélt a jövőről is.
Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és hogy kicserélődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás, de annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, hogy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovic vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma, de akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk, most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
Kedves hallgatóink, Boldog Tamást, a Nyíregyháza labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották. Kazincbalcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. 10 millió forintot a civil szervezetek, további 10 milliót pedig a sportegyesületek között osztanak szét. A pályázatokról döntés született, a támogatói szerződéseket a napokban ünnepélyes keretek között írták alá a vízi komplexumban. A döntést a Társadalom Politikai és Városfejlesztési Bizottság hozta meg több szempont figyelembevételével. Kovács László önkormányzati sporttanácsadó elmondta, a támogatások odaítélésekor azt is vizsgálták, hogy az adott szervezet programjai mennyiben gazdagítják a város életét, hány embert mozgatnak meg, illetve milyen múlttal rendelkezik az egyesület vagy alapítvány. Kiemelte, a pályázók között egyaránt vannak régi hagyományteremtő szervezetek és új kezdeményezések, amelyek friss szint hoznak a város életébe.
Sok minden kritérium van számításban, többek között az, hogy milyen tartalmas, mennyire egészíti ki a város programjait, mennyire nagy tömeget mozgat meg, illetve az, hogy milyen múlttal rendelkezik az az adott egyesület, illetve alapítvány. Mindent figyelembe véve én úgy gondolom, hogy tartalmas pályázatok érkeztek be, tovább fogják színesíteni városi élet, mind sportoldalról, mind pedig civil életről. Azt kell, hogy mondjam, hogy együttműködő szervezetekről van szó. Voltak hagyományteremtő szervezetek, akik sok éve szinte azt mondom, hogy szokásos programokat adtak be, de mindig megjelennek újak, és hát őszinte várakozással tekintünk a programok elé.
Kazincbalcika önkormányzata minden évben pályázati úton segíti a városban működő civil szervezetek és sportegyesületek munkáját. A 2026-os kiírásra idén is jelentős számú pályázat érkezett. A civil szférából 29, míg a sportegyesületektől 11 pályázatot nyújtottak be. A támogatások jelentős részét programok megvalósítására fordíthatják a szervezetek, kisebb arányban pedig működési költségeikhez járul hozzá az önkormányzat. A támogatási rendszer hosszú évek óta működik Kazincbarcikán, és a városvezetés szerint a helyi közösségi élet egyik alapját jelenti. A civil és sportegyesületek nem csak programokat szerveznek, hanem aktívan hozzájárulnak a város közösségének építéséhez is. A támogatási összegeket a szervezetek 2026-ban használhatják fel, elsősorban rendezvények, közösségi programok és sportesemények megvalósítására. A döntés alapján a támogatások jelentős részéről határozott a bizottság. A sportkeret egy részét a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tartalékként kezelik. A városvezetés a jövőben még szorosabb együttműködésre törekszik a civil és sportközösségekkel. Ennek részeként találkozó sorozatot indítanak, amelynek során nem csak a szervezetek vezetőivel, hanem a tagsággal is egyeztetnek. Szitka Péter polgármester a pályázatok értékelése kapcsán arról beszélt, hogy évről évre egyre magasabb színvonalú anyagok érkeznek be.
A mai napnak különlegessége az, hogy életre hívtunk gyakorlatilag ebben az évben egy olyan találkozási sorozatot, ahol mind a sportszervezetekkel, mind a civil szervezetekkel külön-külön leülünk, nem csak a vezetőséggel, hanem a tagsággal is, és azokat az igényeket, amelyek működésük, programjuk szervezésében az önkormányzatra vonatkozólag egyfajta támogatási igényt támaszt, azokat átbeszéljük, hogy ezeket milyen feltételek mentén és hogyan tudnánk biztosítani. Itt is megfogalmazom, hogy nem lesz kolbászból a kerítés, de igazából, hogy könnyítsük a szervezetek működését, hogy azt a típusú PSG-t, ami azt gondolom, hogy ennek a városnak az életéhez hozzátartozik, abban szeretnénk segítséget nyújtani az elkövetkezendőkben, és a következő kiírás már ismételten tud olyan változást hozni, ami mind a sportszervezeteknek, mind a civil szervezeteknek egy előnyösebb működést és programszervezést fog előirányozni.
Szitka Péter kiemelte, hogy céljuk az igények pontosabb megismerése, hogy az önkormányzat hatékonyabban tudja támogatni a szervezetek működését és programjait. Ismét Gyöngyösön rendezték meg az uszonyos diákolimpia országos döntőjét. Izgalmas futamok, fantasztikus hangulat és felejthetetlen élmények várták a versenyzőket és a kilátogatókat is. A részletekről Veres Andrást, a Mátrai Erőmű Búvárklub vezetőedzőjét hallják.
Hál' Istennek ez az egyik legnépszerűbb versenye az uszonyos sportnak. Tulajdonképpen a teljes palettája részt vesz az utánpótlás korosztály, teljes palettája részt vesz ezen a versenyen. A 7-8 évesektől kezdve a 17-18 évesekig bezárólag. Rendkívül jó hangulatban szokott telni, lévén, hogy ez az egyetlen nyitott medencés verseny Magyarországon, úgyhogy persze időjárás függő az egész, de nagyon szeretnek ide járni. Annál is inkább, hogy ez az évad utolsó versenye medencében, úgyhogy egy utolsó megmérettetésre azért még mindenki felszívja magát, és ami egy különlegessége az egésznek, hogy nem csak profi versenyzők, úgy értem ezt, hogy leigazolt versenyzők vesznek részt, hanem B-kategóriás diákolimpia is ugyanebben az időpontban ugye megrendezésre kerül, tehát amatőr versenyzők innen Gyöngyösről is elég sok, hál' Istennek elég sok iskola nevezett és érdeklődött a rendezvény iránt. És itt Kaposvár, Nagykanizsa ugyanúgy bejelentkezett, mint Debrecen vagy éppen Nyíregyháza. Nincs a teljes menüsor itt ezen a versenyen. 50-től 200 méterig lesznek versenyszámok. Ott viszont több kategória lesz, ami víz alatt, lesz, ami felszínen, ugye ezekkel a nagyuszonyokkal, a delfinuszonyokkal, illetve lesz ez a klasszikus uszonyos gyorsúszás, illetve uszonyos pillangóúszás, ami a klasszikus úszásból ismerős lehet.
Kedves hallgatóink, Veres Andrást, a Mátrai Erőmű Búvárklub vezetőedzőjét hallották. Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngyösi Teniszklub. Az átadásra az immár hagyományos gálaestjükön került sor. A kitüntetést Tóth Dénes, az Egyesület utánpótlás vezetője kapta, aki legnagyobb sikereit eredetileg labdarúgásban ért el, majd 4 évvel ezelőtt a Gyöngyösi Teniszklub utánpótlásának elindítójaként több tucat gyerekkel szerettette meg a teniszt. Most őt hallják.
Alapvetően úgy vagyok, hogy a sportot szolgálni az egy nagyszerű dolog, és az egy felemelő érzés, hogy sporttal foglalkozom. Nekem olyan szerencsém van, hogy egész életemben sporttal foglalkoztam, és hogyha fontos, számomra nagyon fontos a gyerek, akivel szembe vagyok, és tud átadni ezt a sport szeretetet, ez nagyon nagy hangsúly, és hogyha ezt észreveszik, az egy megtisztelő érzés. Annak idején a labdarúgókat a TFN kellőképpen lenézték, és a teniszezők kicsit nagyszájúak voltak, és akkor azt mondtam őket, hogy egy év múlva megszorítom őket. Egy éves gyakorlás után már elég normális eredményem volt velük szembe, és egyből meg is csináltam, annyira beleszerettem, hogy egyből meg is csináltam a teniszedzőit még ott. És utána nyilvánvaló futballal foglalkoztam elsősorban, mert az volt a fő profil, de abban a pillanatban, amikor az ember kiöregszik a futballból, akkor nagyszerű dolog volt, hogy 33-34, és ott volt a tenisz, amit tudtam folytatni. Egyik barátom nagyon jó teniszedző volt, és egyszer megsérült a lába, és akkor utána elkezdtem az edzőséget is hivatalosan csinálni, és azóta folyamatosan megy a szerelem. A legtöbb futballista, aki teniszütőt vesz, az általában eljut egy jó szintig, jó lába van. Nyilvánvaló itt azért tenésznél nagyon sokat számít utána a fej és a kéz, meg a lábnak az összehangolása. De hogy egy gyors példával mondjam azt a felét, hogyha én amikor futballista voltam, és tudtam volna teniszezni úgy, mint most, és tudtam volna így gondolkodni, akkor szerintem körülbelül egy 30%-a jobb futballista lehettem volna. Sajnos ez kimaradt, viszont a tenisz az sok mindenre megtanított, és ami nagyon nagy dolog szerintem, hogy akit gyerekekkel megszeretjük a teniszt, az egy életre szóló szerelem, és bármikor oda tud nyúlni hozzá, és az nagyszerű dolog azért az, hogy a futballból azért csak kiöregszel, még elkezdesz kispályázni, meg ilyeneket, de azért teniszből gyakorlatilag nem tudsz kiöregedni, ott 70 évesen is tudsz teniszezni. Tulajdonosok megvásárolták a pályát, és akkor utána ott előjött ez az egész dolog, hogy hogyan lehetne megtölteni a pályát, és mivel én ezt Szolnokon folyamatosan csináltam, ilyen regionális teniszedző is voltam annak idején még a 3 megyébe, meg maga az edzőséget is csináltam a futball mellett, ezért kézenfekvő volt. Akkor a Bezi is, meg a Norbi is nehezen hitt el, hogy itt majd ennyi gyerek lesz, de mondtam nekik, hogy nyugodjatok, meg lesz ennyi gyerek, és végigmentünk minden iskolán, megnéztük a gyerekeket, és nyilván azt, amit mondom, hogy nagyszerű dolog, hogyha egy gyerek el kell sportolni, nagyszerű dolog, hogyha a gyerek teniszezik, mert a szülőknek is mindig is azt mondtam, hogy sokkal több lesz a gyerek. Az a gyerek, aki sportol, az teljes egészében összehasonlíthatatlan azzal, aki nem. Nyilvánvalóan ezt látjuk a hétköznapi életben is, hogy ki hogy néz ki idősebb korában, illetve a sport mit ad ebben a rohanóba, a telefonnyomkodó világban.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Tóth Dénest, a Gyöngyösi Teniszklub utánpótlás vezetőjét hallották. Megtartotta a sport felvételijét a leendő elsősök számára a Putnoki Serényi László Általános Iskola. Koszta Péter igazgatót hallják.
Ugye a social médiában azért mi is felszoktuk rakni, hogy milyen eredményeket érünk el, és azért az utóbbi időben elég komoly szintre sikerült fejlődnünk. Sokszor elmondtam már, hogy azért elég hátrányos helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy azért mi nem számítunk nagy iskolának a többiekhez képest, akik versenyeznek, de ennek ellenére is a sportosztályaink úgy gondolom, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtanak, és nagyon sikeresen szerepelnek a különböző megméretetésen. Ezt megbeszélhetünk birkózásról, beszélhetünk atlétikáról, kézilabdáról, vagy akár labdarúgásról is. És akkor az utóbbi időben meg azt gondolom, hogy ez a sportosztály az nagyon népszerű lett, ma is látható, hogy kb. 30 elsős jelentkezett erre a képzésre, tehát azt gondolom, hogy az eredményesség az párosul azzal, hogy népszerűbbé válnak bizonyos dolgok. Most nekünk ez a úgynevezett sportiskolai beiskolázásunk. Nagyon nagy a létszám, és ugye azért a nagyszámok törvény alapján, hogyha több gyerek van, akkor azért könnyebb megtalálni a tehetséget, mint hogy a kevesebből. Így a minél nagyobb a létszám, annál könnyebb tehetséges tanulót találunk, és hát látom azt, hogy az alsóban is nagyon népszerű a testnevelés óra, szeretik a gyerekek, szeretnek versenyezni, természetesen minden gyerek szeret versenyezni, és ugye már az atlétikát elkezdjük kiskorba is, már ugranak távol, dobnak kislabdát, futnak, tehát azért próbáljuk őket felkészíteni a testi tanárokkal arra, hogyha feljutnak felsőbe is, meg ugye már alsóba is, hogy a versenyeken ezek a sportágok ne először jelentkezzenek náluk. Tehát azért a mi gyerekeink súlyt is löknek, a hetedikeseink azért sokszor jártunk diákolimpiára, láttuk, hogy volt olyan gyerek, aki szerintem életében akkor lökött először súlyt. Tehát azért nálunk ezek is megvannak, és azt gondolom, hogy ennek köszönhető az, hogy jó eredmények érünk, hát csak megnézzük az ózdi egyéni döntőket. Hát azért úgy gondolom, hogy a mi iskolánk a a Serényi László Általános Iskola és Gimnázium annyi első helyet szerzett, mint az összes többi iskola, még lehet, hogy többet, és nagyon sok gyerekkel fogjuk képviselni a megyei döntőben az iskolát, és ezek szerintem mind pozitív hatással vannak a mindennapjainkra. Ha csak a sportot nézzük, de azért már azt is tudjuk, hogy mi elsőben kínálunk angol szakkört is például, ami eléggé népszerű. Plusz ugye kert csütörtökön Szőgy György Mihály szervezésében van birkózóedzés, ahova jelentkezhetnek a gyerekek. Péntekenként van ritmikus gimnasztika a lányoknak, ahova úgy szintén tudnak jelentkezni. Azon kívül vannak ugye a Lóci DSK által szervezett kézilabdaedzések, amiben is nagyon sok tanulónk vesz részt. Plusz ugye a Sajó Völgye vagy Kazincz Balcikára, akik járnak a futballba is. Tehát azért az atlétika az ugye minden héten a sportosztályainknak plusz van egy atlétika edzésük is, tehát azért elég sok program van a gyerekek számára, sőt arra is kell már vigyáznunk, hogy nehogy a túlterheltség jelentkezzen náluk, mert azért most éppen olvasgattam itt az oktatási törvényekkel kapcsolatos dolgokat, hogy azért itt is van olyan, hogy egy kicsit tehermentesíteni a gyerekeket, hogy kevesebb óra legyen. Hát ugye nálunk szerencsére azt gondolom, hogy még a terhelés megfelelő, nincs annyi plusz szakkör még, mint amennyivel, hogy a gyerekek ne menjenek haza csak délután 4 órakor, mivel mi a sportiskolára helyeztük a hangsúlyt, ezért mi általában csak sport dolgokban gondolkozunk délutánonként. Azt gondolom, hogy a tanóra az első 4-ben bőven megfelelő, főleg úgy, hogy mivel nagy létszámú osztályaink vannak az alsóba, ezért sok helyen csoportbontással tanulunk, tehát magyar matekot, ezért kis létszámú 12-14 fős csoportok vannak a matek meg magyarul, ami szerintem megint segíti a gyerekeknek azt, hogy a tanárnő, tanítónénik azért könnyebben tudnak foglalkozni 14 gyerekkel, mint mondjuk 31-jel, és meg 28-al, tehát hogy ezekbe is próbálunk minél jobb perspektívát mutatni a szülőknek, hogy nem csak mert természetesen a sporton kívül azért a tanulás az talán az a legfontosabb, tehát hogy minél hamarabb elsajátítsanak mindent, és szerintem ebben mind az informatikai felszereltségünk, amiben részt veszünk edélyemérésekbe, kompetenciamérésekbe, mind bepróbálunk úgymond alkalmazkodni a követelményekhez.
Az iskolában kiemelt szerepet játszik az úszás. Kosta Péter erről is beszélt.
A úszóvonalzat programban ugye az első másodikosok vesznek részt, plusz azért azt is hozzátenném, hogy mi harmadikban sem hagyjuk abba. Tehát a mi iskolánkban 3-tól 8-ig ugyanúgy úsznak a diákok a sportiskolai képzésben, ugye az úszás benne van, mint a tanmenetben, és azért heti 2 órában fél éves váltásokkal a sportosztályunk is úsznak. Tehát ha még beleveszünk azt, hogy ugye az úszóvonalzat programban a óvodáskortól kezdve elkezdenek úszni, első másodikban itt folytatják, aztán nálunk 3-tól 8-ig sem hagyják abba, hanem fél éves váltásokkal, heti rendszerességgel úsznak a diákjaink. Tehát azt gondolom, az úszás az megint egy fontos része a gyerekek életének, és hogy minél hamarabb tanuljanak meg úszni, és ha már megtanultak úszni, és itt azért azt is hozzátenném, hogy ebben is nagyon komoly eredményeket értünk el, ha csak a múlt hónapot nézzük, azért egy országos 5. helyezésünk van a Rákosi Áron személyében, ami a mi iskolánk történetének egyik legjobb. Tehát amióta én itt vagyok, ami nem most kezdődött, 2000 óta tanítok, meg ugye 7 éve vagyok igazgató. Én nem nagyon emlékszek olyanra, hogy országos döntőbe értünk el ilyen nagyon jó helyezést, és ugye 4 diákunk is bekerült az úszásba az országos döntőbe, aminek, tehát ez az úszónemzet program, ez úgy látszik, hogy azért nagyon egy sikeres program volt. Hát azért Egerszegi Krisztina és Dani Tamás ugye a reklám arcai ennek a programnak, ami szerintem egy rendkívül jól sikerült. Azt úgy gondolom, hogy ez folytatódni is fog természetesen, és mivel mi nekünk a sportiskolai képzésünkben alapból, amit már az előbb említettem, benne van a tanmenetben az úszás, nálunk mindenképpen úsznak a sportiskolások, tehát ez is szerintem egy pozitív dolog, hogy nem marad abban nekik.
Kosta Pétert, a Putnoki Serényi László Általános Iskola igazgatóját hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás részleteiről és céljáról Tóth Péter, a Központi Statisztikai Hivatal Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást.
Mi is ez a gazdaságszerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaságszerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljeskörű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetük behozásával szembesülhetnek majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor. Az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartás épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásról gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük, így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezésre állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. Hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőív hossz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza.
Sárospatakon több ponton is zajlanak útfelújítások. Az érintett szakaszok mellett parkolókat és jártákat is korszerűsítenek. A fejlesztések kormányzati támogatásból, valamint saját forrásból valósulnak meg, és céljuk, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé tegyék a városi közlekedést, miközben hosszú távon is javítják az ott élők mindennapjait, mondta el dr. Farkas Szabolcs polgármester.
A 37-es bejárótól egészen a Táncsis utcáig a református gimnáziumig fog megtörténni a teljes aszfaltcsere, szegélycsere, buszmegálló környéke fel lesz újítva, és nem állunk meg, sőt, túl is vagyunk igazából az Arad utcai parkoló, illetve az Arad út teljes szakasza megújult. Azt gondolom, hogy már most kultúrát körülmények között tudjuk fogadni a városba érkező turistákat, szállító buszokat. Az arra közlekedők azt gondolom, hogy tapasztalhatják, hogy mennyire más az, amikor egy felújított úton lehet közlekedni. Ezen leszünk. A Komáromi utcának a felújítása. Ott lesz egy útszélesítés az Arany János útról való csatlakozásnál. A Vörössipkások útjánál van egy parkoló a piac környékén, az Erdélyről. Azt meg fogjuk nyitni, tehát azt jelenti, hogy nem kell egy ilyen óriási éles kanyarral kikanyarodni, ami egyrészt balesetveszélyes volt, másrészt tehát borzalmas volt onnan kikanyarodni, úgyhogy a parkolót meg fogjuk nyitni, egyszerűbb lesz az átjárás, egyszerű lesz a közlekedés, és talán a parkolók is szívesebben fogják ezt a parkolót igénybe venni. A versenyképes járások program keretében pedig fel fogjuk újítani a Csokonyagyitat, ami párhuzamos a vasúti sínekkel, ami az állomáshoz vezet az utca, annak a teljes járdaszakasza fel fog újulni, illetve a polgármesteri hivatallal szemben az Ötös utcán a járdaszakasz is fel lesz újítva. Úgyhogy van mit csinálnunk, és fogunk is mit tenni. Közúttal tényleg nagyon jó a kapcsolat. Az elején nagyon éreztük azt, hogy nekünk szólni kell, de tényleg annyira gördülékenyen mennek a dolgok, közút azonnal, ha látja, hogy problémon, akkor közbeavatkozik és csinálja, és mi is csináltunk télen kátyúzási munkálatokat. Volt, aki megijeszte, hogy hát most minek, hát azért kell januárban is kátyúzni, és hál' Istennek a mai technikával már ezt a mínusz időjárási fok vonatkozásában is meg tudjuk valósítani, mert hát ott is előfordulnak tengelytörések, úgyhogy nyilván minden problémát azonnal nem tudunk orvosolni, és hogyha ez a 3801-es útszakaszról beszélünk, akkor ez egészen Bodrogolaszig tart ez az út. Van mit csinálni, és azon is leszünk, hogy mi hamarabb kulturáltan tudjunk közlekedni, de ez egy közút által fenntartott, üzemeltetett útszakasz. Mi annyit tudunk tenni, hogy lobbizunk. A keretet azt nem mi fogjuk erre biztosítani, tehát nem azért nem lesz most folytatva mondjuk egy hónapon belül, vagy egy fél éven belül, mert mi nem akarjuk, hanem azért, mert nem mi vagyunk a fenntartó és üzemeltetői ennek az útszakasznak.
Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vörös Kereszt Borsod-Dabau-Zemplén vármegyei szervezetének munkatársai és önkéntesei. Az ünnepi díjátadót a szervezet megalakulásának történelmi helyszínén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték meg. A vármegyei elhivatott segítők közül többen is magasfokú kitüntetésben részesültek az emberiesség elvét követő munkájukért. Duberné Dunavecki Éva az emberi méltóságért díjat, míg Kertész Lászlóné a vöröskeresztes tevékenységért elismerés aranyfokozatát vehette át. Mellettük elismerő oklevelet kapott az év önkénteseként Engel Denis Robert, és kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységéért Bakosné Vas Krisztina is. Most Duberné Dunavecki Évát a Borsoda-Bauzemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központjának vezetőjét hallják.
Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megalázástól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, úgyhogy hogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diózsőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele. Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem. És akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek. Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsoda-Bauzemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézmény a hajléktalanellátásra. Csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézménylátogatásra, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
Dr. Mezősi Tamás vehette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat a Borsoda-Bauzemplén vármegyei közgyűlés ünnepi ülésén. Az elismerést a vármegye tűzvédelméért végzett kiemelkedő, hosszú távú munkájáért ítélték oda. Dr. Mezősi Tamás többek között az önkéntes tűzoltó képzésében és a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport tagjaként végzett külföldi mentési munkájával érdemelte ki a díjat. A kitüntetést Bánné dr. Gál Boglárka, a Vármegyei Közgyűlés elnöke, és Varga András tűzoltó alezredes adta át. Most a díjazottat hallják.
Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Úgy gondolom, hogy az önkéntes tűzoltó és speciális mentő tevékenységet most egy nagyon nagy elismerés érte, nagy megbecsülés. Azt hiszem, hogy fontos, amit csinálunk, és nagyon jól esik, hogy ezt elismerik azok is, akik látnak bennünket. A megye rendkívül sok különféle gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, de azt jelenti, hogy ez nagyon sok esetben speciális felkészültséget igénylő mentéseket is igényel. És ebben az önkéntes tevékenység, amit most úgy érzem általam elismertek, az rendkívül fontos.
Nagyon sok helyen voltak már bevetésen, néhányat a teljesség igénye nélkül.
Törökországi földrengés, szumátrai katasztrófa, Magyarországon árvizek, szemét, elkóborlások, eltűnések, házomlások, nagyon hosszú a sor. És az erre való felkészülés is rendkívül sok utazással, illetve különböző tréningekkel jár. Én az elmúlt hónapban kétszer egy-egy hetet voltam például Olaszországban különböző mentőkutyás bázisokon ezzel a jószággal, itt most mellettem van.
Néhány szót még a társáról.
Ő Baráthegyi Akkord, a beceneve Kicsi, ő az a kutya, aki most minden feladatomon elkísér, rendkívül sokoldalú képzettsége van, nyomkövet, romok alatt kutat, erdőben keres, de egyébként terápiás kutya is, demonstrátor, vakvezető kutya is, úgyhogy azt mondhatom, hogy én az egész életemet, a főállásomat és a civil tevékenységemet is vele együtt végzem.
Gyakran kerül életveszélybe?
Azt hiszem, hogy a jó mentési tevékenységnek fontos része, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatot. Nem lehet nullára csökkenteni, de nem úgy kell elképzelni a munkánkat, még egy földrengésnél sem, hogy állandó életveszélyben vagyunk. Annak ellenére, hogy vannak nagyon rázós helyzetek, azt tanuljuk, azt gyakoroljuk, hogy ezt a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk elvégezni, mert különben nem tudunk segíteni másnak.
Kik hívhatják önöket, mikor riasztják és kiriasztja önöket?
Ez különböző szervezettségben történik, tehát a Hunor Hivatásos Mentőszervezet az a belügyminisztérium alá rendelt szervezet a katasztrófa védelem keretein belül, aminek általában hivatásos tűzoltók a tagjai és néhány speciális képzettségű önkéntes, mint én a kutyámmal. Az tehát a BMS indítatásra megy. Itt a megyében a bükkmentőszervezetnek a irányítása az a megye alá tartozik, illetve, ha jól mondom, a bükkmentőszervezetet a Védelmi Bizottság aktivizálja.
A Tokaj-hegyalja Egyetemen rendeztek szakmai konferenciát a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről. A tanácskozáson hazai és külföldi szakemberek keresték a védekezés és a megelőzés lehetőségeit. A nemzetközi előadókat felvonultató kétnapos programról dr. Kovács Barnabás szervezőt, egyetemi docenst hallják.
A cél az volt, hogy ha összehozunk egy olyan rendezvényt, ami a véleményünk szerint egy hiánypótló abban a formában, hogy nemzetközi szaktekintélyeket hívtunk meg, hogy a fitoplazmának a működéséről, tehát ennek a kórokozónak a működéséről és a tágabb halmazról, tehát nem csak konkrétan a most pusztító arenszínű sárgaságról, a fitoplazmának működéséről generálisan ismereteket kapjunk, illetve a kabócának az ökológiai igényeiről, működéséről, és így aztán összességében arról, hogy a szőlő növényt milyen veszélyek fenyegetik most és a jövőben, akkor az itt elhangzott előadásokat minél többen megismerhessék azok is, akik nem tudnak eljönni, akár Magyarországon, akár külföldön, így aztán a rendezvény párhuzamosan magyarul, angolul zajlik, és ennek a fordított és feliratokkal ellátott verzióját fel fogjuk tölteni később az internetre, és hogy elérhesse a szakmai közönség, akár kutatók, akár gazdálkodók, szőlőtermesztésben foglalkozók. Mindenképpen feladattának érzi szerintem Tökelhegyalján mindenki, még aki nem is a szülészborász ágazatban is van, együtt aggódik azért, hogy itt az ültetvények biztonságát egy kórokozó kártevő ne tudja, ugye nagyon sokszor hasonlítják a filoxérához hasonlóan mondjuk jelentős mértékben a gazdasági kárt is figyelembevéve jelentős mértékben pusztítani. Így aztán az egyetemnek, pedig ami egy ilyen tudásműhelyként itt jelen van a Sárospatakon és Tokahegy alján, az nem csak itt regionális, hanem országosan is feladatának érzi azt, hogyha egy ilyen rendezvény van, akkor az generálisan mindenki számára elérhető legyen, és egyébként is maguk az előadók is, akik erről beszélni fognak, olyan előremutató megoldásokat is fel fognak villantani, amik mondjuk a hosszabb távú stratégiai építéshez szükségesek. Például a fajták ellenálló képességének javítása, vagy mondjuk a rovarölőszeres kezelés, ami ugye az ökológiai értelemben vett legrosszabb megoldás, de most kényszerűen mégis a jelenlegi javaslat meg előírás. Azzal szemben olyan megoldásaink legyenek, amik jóval környezettudatosabbak, és az ágazat egészének túlélését jobban biztosítják, és az előadók nagy örömmel elfogadták a meghívásunkat, és online vagy személyesen csatlakoztak hozzánk. Olaszországban ugye az ágazat, mondhatjuk úgy, hogy zászlóhordozójaként, akár mennyiségi, akár minőségi szempontból veszük, ők a franciák mellett, akiket ugye elsőként így tudunk idézni, és az olaszoknál nagyon hasonló ökológiai adottságú borvidékek is vannak egyébként, így aztán Észak-Olaszországból lesz két előadónk is, illetve lesz Katalóniából az egyik legsikeresebb védekezési stratégiát, ez a régió tudta regionális szinten kezelni, és ezért elhívtuk onnan egy kutatót, és egy, ha úgy tetszik, az ottani névig, tehát a növényvédelmi védekezést kordánó országos hálózatnak egy tagját, hogy mondják el, hogy hogyan sikerült ez nekik, és hogy segítsenek nekünk is ezt a stratégiát megalkotni, ami itt helyben fontos lenne. Szerbiából is van egy előadónk, aki pedig arról fog beszélni, hogy a rezervoár növények, tehát az egyéb növények, amin túl képes élni a fitoplazma, azok között például a kabóca hogyan tudja, és milyen hatékonysággal tudja mondjuk a szülőre átvinni ezt a kórokozót, és itt lesz a Debreceni Egyetem részéről egy kutató, aki meg a nanotechnológiának a detektálásban segítségnyújtását, illetve a lehetőségeinket fogja bemutatni.
Országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem főszervezésében rendezik meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket, és megosszák egymással a földtudományok iránti szenvedélyüket. Az esemény nem csak a diákok számára jelent kivételes lehetőséget, hanem a tanárok és szakemberek számára is, hiszen megismerhetik a jövő generációjának innovatív ötleteit és kutatási irányait. A részletekről Szonyog István, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékán helyettese adott tájékoztatást.
18 évvel ezelőtt, amikor az első konferencia megrendezésre került, akkor még nem volt ilyen nagy számú versenylehetőség a középiskolás diákoknak. Nagy dolog volt, hogy a kutatásokból, azokból a kutatásokból, amiket ők saját maguk csináltak tananyagon túl, azokat a kutatási eredményeket el tudták hozni egy fórumra, meg tudták mutatni egy zsűrinek, ő szakmai szempontból értékelte, illetve a diáktársak előtt is be tudták mutatni ezeket. Tehát valahonnan innen indult ennek a konferenciának a hagyománya, és hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag 18 éven keresztül folyamatosan fenntartottuk, és van rá érdeklődés, tehát úgy érezzük, hogy ennek tényleg nagyon fontos a haszna, hiszen a diákok olyan tématerületeket tudnak megnézni, ami elsősorban a földtudományokhoz köthető, de már az energetikát, a nyersanyagokat, az eljárást, előkészítés technikai dolgokat, bányászatot, térképészetet, digitális térképészetet, mindent ide tudnak hozni, hiszen minden témakör a földtudományokhoz köthető. Ennek a konferenciának a hagyománya, hogy mindig országos szinten jönnek hozzánk. Gyakorlatilag Budapest, Dunántúl, de természetesen nagyon jó kapcsolatban vagyunk a miskolci és környező középiskolákkal, gimnáziumokkal, és onnan is jönnek hozzánk diákok szép számmal. mert olyan területen, olyan közegben mutassa be a diák az előadását, a kutatásait, akik hozzáértők, tehát szakmailag hozzáértők, illetve egy olyan diák közösségnek, akik azonos tématerületek iránt érdeklődnek. Ez a legnagyobb előnye, de hozzátartozik, hogy a legtöbb diák nem csak eljön egy előadással, hanem nagyon komoly kutatást végez előtte, felkészülnek a témából, szakirodalmat kutatnak, nem csak hazai, nemzetközi szakirodalmat, készítenek bemutató darabokat, elmennek mintát venni, labormérőseket végeznek, kielemzik, értékelik, és legtöbbször ebből egy nagyon szép, értékes dolgozatot, valamint egy prezentációt készítenek. Mindig az volt a konferencia célja, hogy egyrészt lehetőséget biztosítsunk a diákoknak, illetve az is célunk, hogy a konferencia olyan többlet szakmai programot biztosítson, amellyel a diákokat mi közelebb hozhatjuk azokhoz az érdeklődési területükhöz, amiből amúgy most felkészülnek és nagyon színvonalas előadásokat csinálnak. Ez egyik fő célunk is, hogy azok a diákok, akiknek a földtudományok, természettudományok iránt van bővített érdeklődési területe, megtalálják az egyetemen a helyüket, megtalálják a mi képzéseinkben azokat a lehetőségeket, amik őket további életútjukra tudják vinni, további szakmai tapasztalatot tudnak szerezni, és nem utolsó sorban egy olyan szakmát kapni a kezükbe, ami tényleg érdekli őket, hiszen olyan jellegű kutatásokat végeznek, ami érdekli őket, és ezt tovább vihetjük felsőfokú tanulmányokká, és egy életpályává, én úgy érzem, akkor olyan dolog lesz a kezükben, ami a mai embereknél nem mindenkinél elérhető, tehát hogy szeresse egész életen át kezdve azt, amit csinál a saját szakmáját.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Sohasem megcsókolt a szellő idekint, egy szebb élet a lelkembe tekint. Türelem, türelem, vigy egy mély lélegzetet, mindig lesz ki magadért szeret. Lehunyom a szemem, s tenyeredbe hajtom a fejem. Itt hagytad hát nekem a zenét, mondd, hogy legyek így csendes feleség. Türelem, türelem, feled a szerelem, elfújtad a magány életem. Megpillantottam éjszakán, az átkozottul hosszú nyár után. Türelem, türelem, megélek még száz csodát, mit kislányomnak adok majd tovább. Jaj,